Nagy örömmel és tisztelettel köszöntjük körünkben
Dr. Képer István professzor úr, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlavisztikai tanszékének emeritus professzorát, mondhatom, hogy kedves jó barátomat, az egyetemen 9 évig együtt próbáltuk szolgálni a katolikus értelmiség, bontakozó értelmiség ügyét. Kérem professzor urat, hogy tartsa meg a meghirdetett előadását.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rövid 3/4 órában nagyon nehéz ezt a most nagyon időszerű kérdést összefoglalni. Azzal kezdeném, hogy ezzel a szlováksággal, akivel most annyi problémánk van, a lehető legközelebbi rokonságban vagyunk. Még a nyelvünk is elég meglepően hangzik, de még a nyelveink is rendkívül rokonak, sokkal közelebb vagyunk, mint a finhez, vagy ők a csehhez. Ugyanis a két nyelvnek a muzsikája 1000 év alatt teljesen összeolvadt. Csak ez nem volt divat, hogy ezt így mondogassuk. És ennek ellenére, hogy a legközelebbi rokonok vagyunk, mégis most olyan mondattal kell kezdenem, szlovák szemszögből fogom nézni a kérdést elsősorban, hogy a magyarok a szlovák politika végzete. Nem a mi végzetünk a szlovák politika, egy kicsit a miénk is, de az övéké aztán mi teljesen azok vagyunk. Mert a szlovák politika, amióta a szlovák politika, a 18. század legvégétől, de inkább csak a 19. századtól, azóta ez a szlovák politika mindig aszerint működik, hogy a magyarok ellen legyen. Nem azért, hogy a saját érdekét nézze, hanem hogy maga ellen legyen. Magyarok ellen legyen. A mai szlovák generáció rendkívül elfogult és félretájékoztatott velünk szemben. Ez egyáltalán nem csoda, mert elég súlyos az örökség. Engedjék meg, hogy egy 100 évvel ezelőtt a pozsonyi nyugat-magyarországi híradóban megjelent verset olvassak föl. Isten áld meg a tótot, munkával, bőséggel. Nyújts feléje sok drótot, ha küzd edénnyel. Bal sors miatt kárhozott, ne kínoszd halálra. Megbűnhődte már a tót, hogy jött a világra. Most ebből a két dologból már azt hiszem, hogy a figyelő keresztény szeretettel teljes magyar szív is érzi, hogy itt valami nagyon érdekes dologról van szó. Mert hiszen, ha mi vagyunk a szlovák politika végzete, mert azok vagyunk, azért a mi dolgunk is, hogy ebből nemzettársunkat, 1000 éves néptársunkat, a Szent Istváni korona hűséges szlovák népét, egykor hűséges szlovák népét kigyógyítsuk. Ez a bizonyos generációs örökség, ez úgy nézett ki, hogy a mai embereket, mondjuk a nagyapákat, az én korombelieket is beleszámítva, Csehszlovákiában tanították az első csehszlovák köztársaságban történelemre, nemzettudatra, akkor jártak általános iskolába. Tiszó Szlovákiájában érettségiztek, és aztán jött a lakosságcsere rövid időszaka, az a bizonyos koalíciós időszak, és utána a kommunizmus 40 éve, ami, ha lehetséges, a legjobban tönkretette az ő nemzetfelfogásukat. Nálunk pedig természetesen Trianon traumája, a lakosságcsere, a deportálások, és most végül a nyelvtörvény, ami eléggé súlyos helyzetet okozott, de mégse annyira súlyos az, hogy a reményünket elveszítsük, hiszen ebben a rövid kis összefoglalóban, amit próbálok most mondani, az éppen ennek a lehetőségnek a vázlata, hogy hogyan lehetne itt ebben a kérdésben valamilyen jó álláspontra helyezkedni. Úgy is bejöhettem volna ide, hogy a köszöntésen kívül sokszor megkér a Székely János püspök atya Esztergomba, hogy a kispapoknak dogmatika óra helyett ilyen szlovákság ismeretet tartsak, ha ő nem ér rá, el kell mennie valahova. És amikor beszoktam menni a kispapokhoz, akkor el szoktunk mondani egy üdvözlégyet, és utána azt szoktam mondani, hogy boldogságos szűzanya, magyarok nagyasszonya, ugye könyörög érettünk, ők szépen válaszolnak, és most is ezt tettem volna, így teszem meg, hétfájdalmú szűzanya, a szlovák nemzet védőszentje, könyörög érettünk. Hát ebből kell kiindulni. És akkor jöhet itt nyelvtörvény, jöhet itt Tiszó, jöhet itt akárki, vagy keresztények vagyunk, vagy nem vagyunk keresztények. Ha keresztények vagyunk, akkor nem bosszút állunk, hanem azt sem mondom, hogy szó szerint vegyük és tartsuk oda a másik arcunkat is, és mondjuk azt, hogy még rosszabb vagy még erősebb nyelvtörvényt alkossatok, hanem egyetlen feladatunk van, az, hogy ismerkedjünk. Ahhoz, hogy józanul tudjunk, keresztény módon tudjunk a szlovákokkal egyáltalán szót érteni, akkor mindenképpen megbocsátásra kell törekedni. 2006. június 29-én Esztergomban sikerült a két püspöki kar állandó bizottságait összehívni, és ott elfogadták a püspökatyák a levélváltást, miszerint bocsánatot kérünk és megbocsátunk. Mit kell megbocsátani? Azt kell megbocsátani, hogy a szűzanyának, a szűzanyát, ez a két nemzet magáinak, védő asszonyának, patronájának fogadó nemzet, ez képes veszekedni egymással. Ez képes olyasmire, hogy vigyázni kell, hogy a búcsúk ne egymás mellett menjenek, mert esetleg még a két búcsújáró tömeg még kiabál is egymásra. És egy magyar zászló vagy egy szlovák zászló kellemetlen. Ugyanolyan súlyos erkölcsi válságban van a magyar-szlovák viszony, mint amiben az egész politikai, társadalmi és egyéb helyzetünk, és nekünk ez nagyszerű lehetőség, hogy kipróbáljuk keresztény öntudatunkat a megismeréssel, hogy hogyan, mit kell tulajdonképpen megbocsátani. Hát azt kell megbocsátani, hogy tudatlanok vagyunk, és nem is nagyon törekszünk arra, hogy tudjunk egymásról. Pedig egy-két, ugye az idő rövidsége miatt nagyon-nagyon rövid kis példát mondok. A szlovákoknak az első imádsága, az első nyelvemléke az imádság, az úgynevezett szepességi imádságok. Ezt Baka Gáspár, magyar anyanyelvű katonatisztből lett prépost, szepesi prépost írta puskára, ilyen pergament darabra, amikor a szepesi székesegyházat fölavatta, azt a gyönyörűséges, fölszentelt azt a gyönyörűséges kéttornyú templomot, és ugye akkor ő tudta, hogy a hívei nem tudnak se latinul, se magyarul, tehát lényegében neki egy ilyen puskát kellett készíteni, hogy szólni tudjon a híveihez. Kérem, Bak Gáspárnak ez a puskája az első szlovák nyelvemlék. És ezt nem én mondom, én minden adatot, amit most is mondok önöknek, és 52 éves pedagógiai pályám során, mindent a szlovák szakirodalomból merítek, illetve a forrásokból, tehát nem a magyar forrásokból. Aztán azt is el kell mondjam, hogy Pázmány Péter nélkül most nem lenne szlovák nyelvtörvény, de nyelv sem. Mert Pázmány Péter rendelte el, hogy ne csehül prédikáljanak, hanem szlovákul. A 17. században. Mert a szlovákok csehül írtak. Ez azért volt, mert Prága közelsége, a huszitizmus, a reformáció egész egyszerűen elterjedt a felföldön. És Pázmány volt az első, aki azt mondta, nem csehül, hanem a tót náció szlovákul működjék. Nem azért, mert Pázmány olyan nagyon nagy szlovák volt, vagy szerette volna őket, hanem jó pap volt, aki a híveihez így akart közeledni, és az ellenreformációt ezzel is segítette. Aztán, hogyha nem lenne bennem egy nátha maradék, akkor még azt is megmerném tenni, hogy eldudolnék egy-két dalt, eredeti szlovák dalokat. Olyasmik ezek, amiket Bornemisza Péter mondott, hogy vajon mikor lészön jó Budában lakásom. Az felföldet bírják, az kevény németök, az alföldet bírják, az pogán törökök, vajon mikor lészön jó Budában lakásom. Ugyanebben a korban históriás ének, Uram Isten, engedj szebb időket látnunk, magyar hon királyát Budán viszont látnunk. Csak ezt szlovákul kellett volna mondanom. Ugyanilyen izgalmas dolog a szlovák kuruc részvétel. Én egy egész könyvet írtam róla. A politikának nem nagyon kellett, se ott, se itt. A politikának mindig a negatív szenzációk kellenek. Kromann Dániel olyan híve volt Rákóczinak, olyan tudatos hungarus híve, hogy amikor a prédikációit olvassuk, a szlovák nyelvű prédikációit, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ezek Zsolna főterén 1707. március nem tudom mi hányadikán felszentelte Bács megyei vicekolonellusnak a zászlait, és felsorolta az összes magyarországi fejedelmet, királyt, akik a Habsburgok ellen harcoltak, és édes hazánk védelmére szentelte föl ezeket a zászlókat. Kritikai, illetve facsimile kiadásban megjelentettük, 200 példányt elvittem, és odaajándékoztam Zsolna polgármesterének, már nem a Fico kormánynak a csodálatos miniszterének, hanem az utódnak, de hát nagyon sok eredménye egyelőre nem lesz. Körmannak van egy olyan mondása, ennek az evangélikus szuperintendensnek, hogy a magyarok azért jöttek be a Kárpát-medencébe, mert a szlovákok ősei behívták őket, hogy szabadítsák fel őket a morvák birodalma alól. A morvák elnyomása alól. Nem kell a politikának dokumentum. És egyszerűen úgy tesz a mai politika és a mai tudomány, mintha ez nem kellene. Se a szlovákoknak, se a magyaroknak. Pedig ebből fakad az úgynevezett befogadó elmélet, amire nekünk is nagyon oda kell figyelni, mert amikor a nemzeti mozgalmak megindultak, akkor az történt, hogy a szlovákok kezdték keresni a helyüket, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk mi, kik is vagyunk mi. És akkor olyan párhuzamot vont Timon Sámuel, komoly történész, vagy Sklenár György, hogy a magyarok jöttek, és minket itt találtak. Ez olyan, mint amikor a rómaiak és a szabinok összetalálkoztak, és a szabin-római keveredésből lett a római nemzet, és ahogy a szabinok megkapták a római nemzet jogot, ugyanúgy kellene, hogy a szlovákok is megkapják a magyarországiságot. Csak van egy nagyon kínos terminológiai kérdés, több van, de egy nagyon kínos dolog van. És itt ezt gyorsan mondom, mert csak akkor érthető az egész. Hogyha egy szlovák ember ma azt mondja, hogy uhorská revolúcia, az nem kell magyarázkodnia, és az 1848-at jelenti. Uhorská. Ha azt mondja, hogy magyarská revolúcia, nem kell magyarázkodnia, az 1956-ot jelenti. Na most, ha mi szlovákról fordítunk magyarra, nincs szavunk ennek a különbségnek az érzékeltetésére. Hogyha egy szlovák nemzeti fő ember, a Stúr Lajos, a Ludovic Stúr 1847-ben felszólalt a pozsonyi parlamentben, természetesen már ugye törvényes volt a magyar nyelv, magyarul, és ezt most a szlovák történetírás közli, akkor azt mondja, hogy Stúr felszólalt az uhorszki parlamentben. Ha mi ezt lefordítjuk, akkor már csak úgy tudjuk fordítani, hogy a magyar parlamentben. És ez nagyon-nagyon nem jó. Mert ez minden alkalommal, ahányszor mi ezt tesszük, hogy a szlovákok, a magyar haza, meg Magyarország, ők soha nem azt mondták, hogy Magyarország. Magyarország nekik csak a trianoni. A régi Magyarországot ők Uhorszkónak hívják. Most erre mi az egyetemen próbálkoztunk olyasmivel, hogy találjunk egy jobb terminust erre. És kitaláltam azt, hogy magyar hon. Csak akkor, amikor a szlovákoktól fordítunk le valamit. Nem kell ezt a magyar történettudománynak átvenni, hogy a 18 előtti Magyarországot magyar honnak nevezze. De hogyha a szlovákból fordítunk történelemkönyveket, meg egyebeket, hát akkor használjuk ezt. Először írjuk, hogy Magyarország, aztán magyarázzuk meg, hogy a szlovákoknak ez így nem jó. Oda kéne nekünk is figyelni. Nagyon sokat tudnánk ezekkel a szónyilakkal kevesebbet mérgezni, ha akarnánk, ha odafigyelnénk. Mindabból a pozitívum halmazból, amit én most itt próbáltam elmondani, mégiscsak megpróbálok egy ilyen egyszerű kis nótácskát, ha legfeljebb köhögök, akkor megbocsátják. Rákóczi Bercsíni, boli velký páni, od východu slnečka vojnu započali, uherská krajina bola svyvyšená, zo zlaté jablčka bola svyložená. Ez nem ellenséges nép volt, kérem, sohasem. Úgy második József, Mária, Terézia fordítva kellett volna mondanom, amikor megtaposták az egyházat, amikor először taposták meg tulajdonképpen, a reformáció semmi se volt ahhoz képest, bocsánat, hogy az atyától ilyen egyháztörténeti kérdésekbe avatkozom bele, de akkor, amikor második József megteremtette a pozsonyi generális szemináriumot, akkor az azt jelentette, hogy csak azt tanulhatták a papok, amit a császár elrendelt és jóváhagyott. És akkor kezdődtek a bajok. Mert erre jött a magyar reakció, hogy elegünk van a második Józsefből, stb. Elnézést egy kicsit gyorsan és primitíven mondom. De ahogy a magyarok fölébredtek, hogy azért nem vagyunk mi német gyarmat, hát ugyanúgy fölébredtek a szlovákok is, és akkor kezdődtek a bajok. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy ebben az időben, amikor kezdett kialakulni, hogy szlovák és magyar, tehát csak a 18. 19. századfordulóján, akkor már szinte állandóan csak ellenségeskedés volt. Tehát nincsenek szlovák-magyar kapcsolatok. Van egy hungarusz patriotizmus, van egy magyarországi azonosság. Amikor Bél Mátyás, vagy Rudnai Sándor, vagy akárki, Benicki Péter, Rimai János, és a sok mindenki a 16-10, amióta írásbeliség van, azóta nincsen szlovák és nincsen magyar akkor, hanem van egy hungarusz, egy literatúra hungarika, egy magyarországi irodalom különböző nyelveken. És erre büszkékenek kéne, hogy legyünk. Nincs magyar humanizmus, magyar reneszánsz, szlovák humanizmus, szlovák reneszánsz, hanem van egy magyarországiság. Hála Istennek megadatott nekünk, hogy a Pázmányon megbotránkoztatás nélkül így tanítjuk, hogy régi Magyarország irodalom, így van a gyerekeknek az indexébe betéve. Erre csak mi vagyunk képesek. Csak mi vagyunk képesek, mert nem azt nézzük, hogy ilyen magyar, meg olyan magyar, kérem szépen, elsődleges a hitünk, a szereteten alapuló hitünk nemzet szempontjából is. A nemzet nem előbbre való a hitnél, a vallásnál, a Jóistennél. A nemzet eszköz arra, hogy jobb emberek legyünk, hogy mélyebben tudjunk hinni, a közösségért tudjunk dolgozni. És ezt mindenképpen alkalmazni kell tudományban és a szlovákokkal való kapcsolatrendszerünkben. Nos, először tehát még nem volt nagy baj, mert csak mítoszok csatája folyt. Ez a mítoszok csatája, ez olyan, szinte azt lehet mondani most visszatérve, most mondok egy nevet, Ján Holly, ez volt a szlovákok Vörös Martija. írt egy eposz Svatoplukról, erről, arról, megteremtette a szlovákoknak ugyanazt, amit Vörös Marti a magyar nemzetnek teremtett meg, hogy elgondoljanak csak az Zalán futására, a régi dicsőségre, stb. Stb. Na most ő is teremtett egy ilyen eposzt, ahol a csudok voltak a magyarok, és azzal fejeződik be az eposz, hogyha nem lesztek jók és nem viselkedtek rendesen, vissza lesztek zavarva az őshazátokba, mert nincs helyetek Európában. Tehát ilyen jellegű csatározás volt, de mivel szlovákul nem idézhetek, mert nem értik, nem érthetik, idézek Vörös Martitól egy ilyen mitológiai választ. A következőt mondja. Azt mondod, ha magyar szóból a tót kimaradna, ugyanis rájöttek a szlovákok arra, hogy a magyar nyelv kulturális, katolikus, keresztény, vallási, jogi és egyéb szakifejezései szláv közvetítéssel jöttek hozzánk. Persze nem a szlovák nyelv közvetítette, hanem az óhorvát orrmán, ószlovén, de a szlovákok persze, amikor rádöbbentek arra, hogy ők is milyen nagy szláv nép, hozzátartoznak a nagy szláv családhoz, akkor rögtön magukat helyezték előtérbe, és ugye Vörös Martit bosszantották egy Rohonyi György nevezetű úriember, evangélikus pap, írt egy latin nyelvű művet, aminek az egyik passzusa úgy szólt, hogy ha a magyar nyelvből a szláv szavak kimaradnának, akkor a magyarok csak ugatni tudnának. Na erre írt Vörös Marti egy választ. Tehát azt mondod, ha a magyar szóból a tót kimaradna, szólani se tudván, bőgene az ki magyar. Hogy lehet ez, te egészen tót csak bőgni tudsz, és medve hazádban nem hallani emberi szót. Krk, smrt, pr, smrt, prst, ne üvölts, mert elfúl tőle, s bögyödből a zab, melyet evél, visszaböfögve megöl. Hát így játszottak egymással, így voltak mérgesek egymással, és ment ez a háború. Thaisz András például, ezek mind adatolható dolgok, 1837-ben azt írta, hogy vigyázzunk, a német már nem olyan veszedelmes nekünk, magyaroknak, mint a tót. Mert a tótság az terjed erőteljesen. Hogy milyen nehéz ez a kérdés, engedjenek meg egy idézetet Kazinczy Gábortól, aki Kazinczy Ferenc unokaöccse volt, Sárospatakon tanult, nemes ember volt, nagyon okos ember volt, a következőt írja. A torka magyar hon legérdekesebb része a felföld. Mély titokkönyvként fekszik előttünk, mintha világtenger választana el, távol hisszük magunktól. S tudatlanságunkat megszorítva a butaságot legbutább anyatej és nevelés öröklötte virágával cicomázzuk fel, tót nem ember. Eltaszítánk magunktól a népet, sőt szégyeljük őt, pedig ugyanazon kebele nyugovánk, szerencsétlenek vagyunk. Szédítő toronytetőn alusszuk lázas holdkorálmainkat, s még a barátintés is csak arra szolgálhat, hogy lebukjunk. Megvetem, ki e sorokban szláv mániát látna. Mit tevénk mi, hogy oly gőggel nézünk le minden néptársra? Miben állunk fölöttük? Semmiben. Testvérek vagyunk, senki rabjai, s egyenlő joggal osztozunk az atyai örökségen. Athénéum című folyóirat 1839 245-től a 247. lapig. Most erre, most ezt már kimerem hozni így. Ezt a szocializmus idején, amikor ilyennel előjöttem, akkor nagyon hamar azt mondták a katolikus barátaim is, hogy Pista, vigyázz, mert ugyanazt csinálod, amit a liberálisok, meg ezek a proletár internacionalisták. Hát nem, mégiscsak borzasztó, hogy ilyen dolgokat mondsz, hogy szinte hát, saját magunkat vádolod azzal, hogy mi vagyunk az okai, hogy a szlovákok ilyenek. Nem. Azt hiszem érzik, hogy ez a világ legegyszerűbb és legtermészetesebb dolga Kazincinak, ez a Kazinci Gábornak, ezek a sorai, aki meg tudta magyarázni, hogy mi volt az a felföld. A felföld nem a felvidék, kérem. Ez a szó, hogy felvidék, ne haragudjanak, hogy itt, de bocsánatot kérek, de ezen a helyen pláne mondhatom, ez a felvidék, ez politikai kifejezés. A Szlovákia helyet használjuk. Ezt Kossuthék korában kezdték használni a felvidék eltótosodásának a megakadályozása címén. És felvidéki magyar közművelődési egyesületet alapítottak, és szóval egy ilyen harcos dolog lett ebből a kifejezésből. És egyébként is nagyon-nagyon nem jó. Szlovákokat rettentően irritálja, mint ahogy az is irritált engem is, amikor Dunaszerdahelyen azon a szörnyű futballmeccsen azt kiabálták ott, hogy Ria, Ria, Hungária. Hát mi köze volt, bocsánat, a Fradi Druckerek, meg nem tudom én, az ilyen futball valakiknek ahhoz a Dunaszerdahely-Szlován meccshez, vagy ami akkor ott volt. Tehát vigyázzunk. Próbáljunk mi, Dunaszerdahely felvidékisége, Pozsony felvidékisége soha nem volt az. Átmegyek Párkányba a hídon, akkor már felvidéken vagyok. Mit kell mondani helyette? Azt, amit Kazinci Gábor. A felföld. És ugyanúgy benne van a fel, az, hogy felföld, és nem bántom vele a szlovákokat. Nem kívánom én önöktől, hogy most ezt csinálják, de legalább egyszer hallják, hogy nagyon fáj nekik, és nem úgy van, hogy községbe ők is eleget bántanak bennünket. Tehát az nem keresztény magatartás. De nem csak, hogy nem keresztény, hanem embertelen és természetellenes. A kereszténység mindig természetes, és mindig emberközpontú. És ez a dolog, hogy felvidék, ez is az. Van egy lehetőség, amit úgy próbálok mondani, hogy hungaroszlovakológia. Ez azt jelenti, hogy a szlovákság tudománynak a magyar és hungarusz elemei, azoknak a vizsgálata. Kérem, összeomlik a szlovák kultúra, hogyha ezeket a hungarusz és magyar elemeket, ez nem ugyanaz a kettő, csak része a hungarusznak a magyar is, ha ezeket kiradírozná magából, a legklasszikusabb költőket félretehetnék. Elmondok egy mesét. Igaz mese. Van egy nagyszerű költőjük, volt Szlátkovics, aki írt egy olyan művet, hogy a gyetvai legény. Arról van szó benne, 1847, amikor ez megjelent, arról van szó benne, hogy már kiábrándultak a szláv világból, mert a szlovákok is észrevették, hogy ők elvesznek abba a szláv tengerbe, 1846-47, és rájöttek arra, hogy nekik Uhorszko, vagyis Magyarország a hazájuk. És akkor írta ezt a gyetvai legény című eposzt, aminek a rövid története az, hogy egy analfabéta nagyszerű tótlegény megy a hegyekbe a mennyasszonyával, és észreveszik, hogy egy vadász sólyom zuhanó repülésbe egy őzgidát el akar kapni a hegyoldalba. És a leányka azt mondja, hogy te Janó, ne engedd, hogy az a sólyom elkapja azt az ártatlan gidát. Erre a tótlegény kiveszi az övéből a nyilát, és a zuhanó sólyomot még le tudja lőni. Annak rendje, módja szerint megkapja érte a puszit. Nem én mondom, ez a, mintha Arany János a Toldit írta volna, ez egy olyan nemzeti mű a szlovákoknak. És akkor mennek tovább, elmennek a szalatnai vásárra, ott találkoznak ezzel, azzal, amazzal, többek között Mátyás királlyal. És hát oda sündörögnek valahogy a király közelébe, és Mátyás észreveszi a tótlegénynek a oda akasztott, döglött vadássólyom, tehát akkor fantasztikus érték volt egy vadássólyom. Azt mondta, mit ember, tehát a karóba húzatlak, hát mit csináltál te? Hát lelőtted a vadássólyomat. Hát mit tudtam én, hogy az a felséges királyom, mi az a vadássólyom? De hogy? Te lelőtted? De hogy? Hát amikor zuhantad. zuhanó repülésbe. Miért te így tudsz nyilazni, hogy egy zuhanó? Hát akkor várja, gyere csak közelebb. Na, beszélgessünk egy kicsit. És akkor oda megy a Mátyás királyhoz, egész közel ez a gyerek, aki a lányka is, a menyasszonya, még a király ugye meg is csipkedi az arcát, mert ugye szerette a fiatal leányokat. A leányka pofont is ad neki, hogy van én nekem hites vőlegényem, a felséges király, ne kezdjen ki én velem. Tehát egy ilyen abszolút testvéri, baráti viszony, és egyszer csak odajön egy német. Nem szégyelitek magatokat, ti tótok? Hogy mertek a felséges királlyal így beszélgetni? És erre a király azt mondja, eredj innen te német, ezek az én hűséges alattvalóim. Látják? Így történik a legklasszikusabb szlovák műben a haza tudata. És ilyet én el tudnék mondani több estén keresztül, hogy vannak tele a szlovák művek ezekkel a csodálatos magyarországi hazafisággal. Vagy itt van például a nagy triászuk, a Hodzsa. Megalakítottak egy olvasó egyesületet, és leírta szépen, hogy elment Liptóba, Túrócba, stb., és agitálta az ottani kisnemeseket, hogy lépjetek be a szlovák olvasókörbe. Teljesen szlovák etnikumú vidék volt. És akkor Hodzsa leírja, hogy elküldtek, nem értették, mit akarunk mi tőlük, hát ők nem szlovákok. Hát akkor kik vagytok? Hát nem tudtok csak szlovákul. És kijelentették, hogy mi uhorszkik vagyunk, mi uhorok, mi hungaruszok vagyunk, magyarországiak, nem szlovákok. Tudják, hogy amikor én ezt 2 évvel ezelőtt egy belső vita során elmondtam, szlovák tudományos körökben, politikai körökben, akkor azt mondták nekem, hogy te vagy régóta az első, aki ezt a művet elolvastad. Hát én nem tehetek róla, hogy ők nem olvassák, mert nem kell nekik a saját irodalmuknak, a saját kultúrájuknak ez a dolga. Na de nehogy azt higgyék, hogy mi különbek vagyunk a Deákné Vásznánál, mert az a Vörös Marti vers, amit idéztem, azt tudják-e, hogy csak az utóbbi évtizedbe került be Vörös Marti versei közé, úgy eltüntette a magyar cenzúra, nem a politikai cenzúra, hanem a szégyen, hogy ilyeneket tudott Vörös Marti írni, mert a versben még az is van, hogy Árpád lovai, lovának a patkói, hogy trancsírozzák szét a Szvatopluk koponyáját. De hát, Istenem, mindent meg kell ismerni, nem kell semmit félretenni, és akkor minden világos lesz. Vagy itt van a másik dolog, a legnagyobb szlovák író, a UNESCO is elismeri, stb., az Hviezdoszláv. Talán ezt a nevet hallották, mert magyar nemesi neve is van, az a családi neve, hogy Országpál. Ez is egy ilyen árvai, hétszilvafás nemesi család. Tele vannak ilyennel. Na, ennek is van egy nagy műve, a Csőz felesége. Nagyon gyorsan mondom, tragédia történik, és a tragédiának az a vége, hogy a Villányi, ez a földes úrnak a neve, aki az erdő, és az a legény, az a tótlegény, megint csak egy tótlegény, aki az erdő kerülő, és aki megölte ennek a Villányinak a fiát, mert a Villányi fia bántani akarta az ő fiatal feleségét, amíg ő az erdőbe járt, és az asszony ölte meg tulajdonképpen a Villányinak a fiát. Nagy vihar támad, a mű így fejeződik be. Élete kockáztatásával ez a legény megállít egy hintót, amelyik vadvágtában, ugye a lovak hozzák, és a patak hídját elvitte az ár, és hogyha tovább mennének, az biztos halál, és a legény valahogy megállítja a lovakat. Persze a hintóba a Villányi ült, és megbocsátottak egymásnak. Tehát a Villányi nem lett neki szlovákosítva a neve, mint ahogy csinálják szegény szlovákok, hogy a mindenféle magyar történelmi neveket meghamisítva átszlovákosítanak. Ugye a Batyányit úgy írják, hogy Batyán, ilyen megcsenyes, ilyen lágyító jellel, hogy rá se lehet ismerni, meg lefordítják a Svatokriszkire, a Szent Keresztit, meg mit a Pázmányt, úgy kell írnunk, hogy Pázmany, és megcsenyt kell tenni a végére. Ez tragédia, hát ez szégyen, szóval egész egyszerűen ezen nem is fölháborodni kell, mint a nyelvtörvényen se. Maga a nyelvtörvény egy borzadály, hogy egyáltalán ilyesmi létrejött. De sajnos ezt valahol meg kell érteni, és csak akkor tudjuk helyre tenni, hogyha megértjük azt, hogy ez a szlovákoknak az egész léte a kisebbrendűségi érzésből fakad, és a sértődöttségük nagyon nehezen engedi őket saját értékeik objektív látására is. Miló Urban, egy nagyszerű katolikus író, aki 1918-ban zajló regényében annyira játszódó regényében annyira vigyázott, hogy ne uszítson a magyarok ellen, persze a regény már 25-26-ban jelent meg, tehát Trianon után 2-3 évvel, de ő nem akarta a népét a magyarok ellen uszítani, és amikor az államfordulatról írt, ugye az első világháborúban egy szlovák katonát, ugye szlovák nemzetiségű katonát kivégeztek, és Budapestre hozták kivégezni. Nem írta le, hogy Budapest, hanem azt írta le, hogy ott a hegyről, ha lenézel, akkor hidak vannak, és hátul nagy gyárkémények ott. Nem írta le egy Budapest, mert csak ártott volna, és uszított volna, és így tovább, és így tovább. A mai politika eléggé kínos, de nem elkeserítőbb a szlovák-magyar viszonyban sem, mint az egész erkölcsi züllés és az egész erkölcsi visszaesés, ami van. Az esélyegyenlőségről állandóan szónokolunk, és nem vesszük észre, hogy minden nap vétkezünk ellene, amikor azt mondjuk, hogy nemzetek és nemzetiségek. Amikor például a magyarországi szlovákságra azt mondjuk, hogy nemzetiségi nyelven beszél. A szlovákiai magyarokra azt mondják, hogy nemzetiségi nyelven beszélnek. Nem nemzeti nyelven. Hát akkor hány magyar nemzet van, hány szlovák nemzet van? Tudják, ez onnan van, hogy ki kellett találni 1945-ben, de még hamarabb is, bocsánat, nem káromkodom, csak idézek, Szajúznyerusímök Respublik Szvabodnök, vagyis független köztársaságok örök szövetsége, megmondhatatlan szövetség a Szovjetunió. Na ott kellett ez, mert ott valóban az Uralba meg mindenfelé voltak olyan etnikai csoportok, akiknek nem volt még igényük nemzetállamra, köztársaságra. És akkor találták ki, hogy ezek nemzetiségek. A többi, a köztársaság, azok nemzet. Van a szovjet nemzet, de hát megengedték. Orosz nemzet, ugye Velikaja Rusz, a Nagy Oroszország tette a Szovjetuniót azzá, ami lett. Tehát nagyon-nagyon-nagyon veszedelmes dolog az, hogyha mi így gondolkozunk, és egy nagyon izgalmas dolgot szeretnék megosztani önökkel, azzal, hogy azért a szlovákságnak a kisebbik része van ellenünk. Nem igaz, nem kell hinni annak a statisztikának, amit mondanak. A közéletben nem olyan rettenetes ez, ahogy van. Nekem az egyik kedvenc könyvem, egy Ladislav Csaski nevezettű, a kommunizmus alatt félretett írónak az Özönvíz előtt című könyve. Ez valamikor a 80-as évek derekán jelent meg. Azzal engedték őt vissza a közéletbe, hogy munkaregényt írt a Bős Nagymarosi vízi erőműről. Kérem, én olyan nagyszerű szondát a szlovák nép lelkéből ebbe még nem láttam, nem olvastam, mint ez a könyv. Mert megmondta, hogy tönkretesszük a természetet azért, hogy szlovák tenger hömpölyögjön, és hogy a csalló közt keresztül vágjuk azt a cipót, amelyik magyarul beszél, keresztül vágjuk, és így tovább. Ez is egy óriási dolog, hogy ilyen művek is vannak. Vagy például, nagyon izgalmas dolog, egy másik kedves barátomnak, Ladislav Balleknak a regénye, őróla egyszer, majd valamikor, valahol talán egy egész könyvet lehetne írni. Van neki egy olyan műve, amit úgy hívnak, hogy Csudný spács, vagyis csodálatos álmodozó. Inkább olyan holtkóros szerű, és belőle idézek, mert ez a mi mostani témánkhoz többet ér, mint hogyha én bármilyen fejtegetésekbe bocsátkoznék. Nekünk, tehát szlovákoknak, kicsinységünkre kell emlékeznünk. Ez ma van. A magyarok meg európai nagyságukat hangoztatják. Mi, szlovákok, gyarapodtunk, amikor szétváltunk tőlük. Ők veszítettek. És történetírásuk egy része ezzel mindmáig nem tud egészen megbékélni. Mint nemzet, szakadatlanul, kitartóan őrzik meg magukat, és ha az ember egy magyar barátot szerez, azt egy életre szerzi. Hát én azt hiszem, hogyha elgondolkozunk ezen a mai, talán egyik legnagyobb szlovák írónak, már klasszikussá vált írónak a mondásán, hogy tudja, tisztában van vele a szlovák értelmiség krémje, nem ezek a konjunktúra lovagok, ezek a szloták, meg egyebek, ezek, és a másik, hogy közbevetem, hogy az egyház nagyon jól áll a lábán. Többször hangsúlyozzák, most is nemrégiben volt püspökari konferenciáról körlevél, az egyházban semmiféle nyelvtörvény nem érvényes. Tehát nem hajlandók semmiféle ilyenre. Nos tehát, az a szlovák látásmód, hogy megmeri mondani, hogy ők kicsik voltak, és azzal lettek nagyobbak tulajdonképpen, amikor elszakadtak tőlünk, de mi azzal vesztettünk. De ugyanakkor, ha magyar barátod van, az egy életre szól. Tehát valahol azt hiszem, hogy a szeretet, ez mindenféle szempontból érvényes, és a szlovákság nagyobbik része a szeretetben él. Egyébként 86%-ban katolikusok a szlovákok, és csak ilyen kis részben evangélikusok, illetve református szlovák nincsen. Nagyon szépen köszönöm atyának a meghívását, az önök figyelmét, ha véletlenül netán esetleg valami kérdés fölmerül, nem tudom, hogy szabad-e föltennem. Ha éppen nagyon kíváncsiak lennének valamire, és tudok rá válaszolni, akkor szívesen megteszem. Mert a 3/4 óra az letelt. Tessék, parancsolni!
Dr. Fejbőr Nomás, szeretném megkérdezni professzor úrtól, hogy lehet feldolgozni Trianon sebeit? Trianon sebeit hogy lehet feldolgozni, amikor ugye egy nemzet árulásnak az eredményeképpen többek között, hogy Károlyi nevét említsem, Szent István országa több darabra szakadt, megcsonkították, és ezt követően Horthy Miklós kormányzó úr az ország egy részét sikerült a régi a trianoni Magyarország részét revidiálni, amit aztán Jaltába ugye elvettek. Na most azt a minimumot, hogy egy lelki egysége a magyarságnak megmaradjon minden vonatkozásban, Ezt nem lehet elvenni tőlünk. Ugye itt volt az a gyalázatos népszavazás, amit a kormány 2004. december 5-én a kampányával megakadályozott, pontosabban szól, hogy ne legyen érvényes. Hát azt, hogy ahogy Lantal miniszterelnök úr mondta, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni lélekben, ezt a minimumot, ezt úgy érzem, semmiképpen nem lehet elvenni, és az valahol a szlovák történetírásban is azért ezt az egészet kellene belefoglalni, hogy érezzék, hogy mi történt itt, hogy ezt nem lehet a magyarsággal csinálni. És amellett ugye, hogy bár a földrajzi revidiálásnak a esélyei ugye nem nagyon vannak meg, de azért ugye a korábbi hágai főügyészhez, Carla de Ponte asszonyhoz egy komoly előterjesztés ment évekkel ezelőtt ebben az ügyben, most ettől eltekintve, hát azért ezt a lelki egységet, a határokon átívelő lelki egységet, ezt nem lehet elvenni a magyarságtól. Mert ezt a sebet egyébként nem lehet semmi mással gyógyítani. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A seb gyógyítható. A seb úgy gyógyítható, hogy tanuljuk a szlovákokat, védjük az érdekeinket amennyire lehet, mi erkölcsösen, keresztény módon, jó magyarként építjük ezt az országot, nem a szlovákok tehetnek december 5-éről, hanem mi tehetünk róla. Tehát, de ettől függetlenül a kérdés rendkívül jó, de nem a szlovákoknak szól ez a kérdés, hanem nekünk. Mi mondunk le a környezetünkről, nem szeretnék politizálni, hadd tegyek három pontot. Vannak nekünk külügyminisztereink, vannak nekünk stb. Hát nem Antal Józsefről van most szó, aki 15 millió, ugye? Tehát, na most... A szlovák barátaimnak én meg szoktam felelni erre, ők is fölteszik ezt a kérdést, hogy miért lovagoltok Trianonon. És akkor megmondtam nekik, hogy nem lehet megtagadni a magyarságtól azt, hogy ne fájjon a területveszteség. De addig nem lehet orvosolni ezt a fájdalmat, amíg a trianoni, tehát amíg az úgynevezett Nagy Magyarország térképére rárajzoljuk a kicsit, a maradékot. Nem. Azt ne rajzoljuk. Az maradjon úgy, ahogy van. Hanem a Nagy Magyarország térképet használjuk magunkba, a lelkünkbe, és egyáltalán, de azt a Nagy Magyarország térképet nem úgy, mint Magyarországot, hanem mint Szent István koronájának az országát. És ahhoz a szlovákok is hozzátartoznak. Nem rabszolgaként, nem másodrangú polgárként. Tanuljuk meg a szlovákokat. Mindig azt szoktam mondani, hogy nekem nem csak a délszlovákiai magyarok kellenek, hanem kell nekem az egész. Vissza, igen, de a szlovák kultúrával együtt. Na valahol ezt tudnám én erre mondani. Azért próbáltam ezt a kis beszámolót úgy összeállítani, hogy legyen abból is belőle, hogy a szlovákok is mennyire magukénak érzik ezt.
Lehet azt mondani, hogy a szlovákságnak az egyik fájdalma az, hogy nem tartozhat bele Szent István koronája alá, hogy nem érzi magát a 20. század végén, a 21. század elején a Magyar Szent Korona, Magyar Szent István palástjának a védőszárnya alatt?
De bennük van ez, de addig, amíg mi Szent István országából kifejezetten magyar etnikumú országot csinálunk, addig ezt nagyon nehéz végrehajtani. Sajnos, rengeteg tanulásról van szó. Nem tudok csak saját példát mondani. Elég jó magyar vagyok, mert engem Érsekújváron 3 évig vertek a szlovákok azért, mert Pestről kerültünk oda, és ott ragadtunk az ostromkor. És véletlenül lettem szlovák szakos, illetve nem véletlenül, hanem az volt, hogy Rákosi rendszer idején volt 3 jelentkező szlovák szakra, és én lettem a negyedik, mert az önéletrajzomban ugye akkor mindenféle nagynénikének a térdekalácsát is be kellett írni, hogy ki hol volt, meg milyen rokonai voltak, és látták, hogy Érsekújvárna, akkor ez a fazon lesz a negyedik szlovák szakos, hát én majd megőrültem. És ha nem lett volna a Farkas Laci bácsi, aki itt volt káplán, talán ismerik, vagy idősebbek talán emlékeznek rá, mikor bejöttem ide, akkor vártam, hogy mikor, akkor onnan prédikáltak még, és a plébános bentről folyton oltotta meg gyújtotta a lámpát, mert veszedelmesen beszélt ez a Farkas Laci atya. Na és akkor ő mondta nekem, hogy csak legyél szlovák szakos. Na de miért mondom én ezt el? Azért mondom el, mert 50 év alatt eljutottam odáig, hogy a szlovákok 4 éven keresztül rám bízták Szlovákiában az összes szlovák egyetemen a szlovák szaknak az irányítását. Én voltam az akkreditációs bizottságban, a legnagyobb bizottságnak, a humán bizottságnak a vezetője. És magától a Zurinda miniszterelnöktől kaptam a megbízást. Tehát, ha nekem ezt elhiszik, és elfogadják, amit mondok, kereszténydemokrata pártjuknak a belső eligazításaira szoktak meghívni, csak ők se egységesek. Nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez. De én azt az utat látom, kifejezetten azt az utat, ő bennük is rengeteg minden él. Hát nagyon sok mindent tudnék még hozni, példákat. Hát olyan gyönyörű nagy szlovák versek vannak a 19. századból, már akkor pedig erős volt a nemzeti harc, hogy menjünk Pest-Budára, és terjesszük az országgyűlés elé népünk, nemzetünk kérését, mert hiszen a Vág vizei oda mennek az ős Buda alá, a Dunába minden víz egyesül, ami északról folyik, és Pest az a legszebb diadém Szent István koronájába. Szlovák versbe kérem, rengeteg. Ezeket nehogy azt higgyék, amiket én itt elmondtam, hogy ezeket a szlovákok maguk tudják értelmezni. De az a rettenetes, hogy tanfolyamokat kellett tartanom nekik, hogy kell a saját irodalmukat elemezni. Egy nacionalista köd van sokszor előttük, de kérem, előttünk is. Előttünk is. Ezek Olyat is tudnék mondani, hogy siratják Trianont. De kit érdekel az, hogy én megírtam valamikor 1990-ben azt, hogy a szlovákoknak is van Trianonjuk. Tele volt vele a nyugati, akkor a Szabad Európa még érdekes volt, mert akkor volt a rendszervárt, és azt mondja a Szabad Európa, hogy na végre egy olyan hang, amelyik igazán a Kárpát. De ezt úgy elfelejtették, mint a pinny. Őnekik legalább akkora veszteség Trianon, mint nekünk. Az egy talmi dicsőség, ami most van, csak hát ez minket nem vigasztal, mert pusztulunk, veszünk. De nem azért, mert a szlovákok olyan erősek, hanem mert mi vagyunk gyengék. Miért adják a felföldön a szülők szlovák iskolába a gyerekeiket? Azért, hogy jobban érvényesüljenek. Miért volt december 5-e? És így tovább, és így tovább. Higgyék el, abban a pillanatban, hogyha keresztényként, magyarként, erőteljesen, és jó emberként, erkölcsös emberként tudnánk ezt az országot építeni, ezt a maradékot. Hát mit csináltak belőle Trianon után? Kérem szépen, a világháború előtt ez egy prosperáló, kiváló ország lett. Hát úgyhogy sajnos nem rossz megoldás a kereszténység.
Tanár úr, kérlek, még egy kérdésre, hogy egy területre, hogyha rávilágítanál, a szlovák és a cseh nép viszonya.
Hát kérem szépen, ez nagyon izgalmas dolog. Az első szlovák Bibliát 1829-ben fordították. Az első szlovák Biblia fordítás. Addig csehül írtak. Mindent csehül írtak. Pázmány, mondom, volt az első, aki figyelmeztette a szlovákokat, hogy... Na most nekik a legnagyobb harcot a cseh nyelv ellen kellett folytatni, de aztán, amikor Magyarország erőteljesen, liberálisan magyarosodott, akkor erőteljes volt a csetőkének az áramlása, és egy kicsit Trianont is mi is okai vagyunk annak a Trianonnak, a szlovákok kevésbé okai, mint mi. Mi erőt a szlovákok, tehát itt a csehek csinálták a cirkuszt, bocsánat, hogy a kérdéshez közelebb menjek. Azok a csehek, akik 60%-ban ateisták, és már akkor is azok voltak. Na most, nagyon érdekes dolog, hogy azért ez a különválás, ez kulturáltan történt, nem úgy, mint Jugoszláviában. Mert a cseh nyelv közérthető a szlovákok számára, és nagyon erős, erőteljes cseh kulturális hatás is érte a szlovákokat. Tehát az igaz, hogy 40 évig nem lehettek ők se szlovákok, és most azért olyan türelmetlenek, mert most már éppen, hogy ugye szlovákok lettek, Szlovákia lett, és most megint ugye jött a schengeni határ, és nagyon félnek, hogy ez az állami szuverenitás, ez hamar véget érhet. Na de visszatérve, tehát a cseh nyelv kulturálisan, tehát a szlovák irodalom történet ezt úgy fejezi ki, hogy a szlovák irodalmi nyelv funkcióját évszázadokon keresztül a latin, a cseh és a magyar töltötte be. Itt van a kutyus eltemetve. Ez egy fiatal nép, kérem. Nagyon fiatal. A kezdetei teljesen hungaruszok. 1000 éve hungarusz. Akkor jött a cseh hatás. Nagyon sok pótolnivalójuk van. Tehát, de ugyanakkor azért meg kell, hogy mondjam itt ezen a helyen, és nagyon jól esik, hogy itt mondhatom, nem lennének már olyan szlovák, olyanok lennének a szlovákok, mint a Békés Csabai tótok, meg itt a pilisi falvakban, hogyha nem jön létre Csehszlovákia. Az urbanizáció, a városok, a vasút, stb. Iszonyatos. Tudják, hogy Budapest 40 ezer szlovák volt hivatalos statisztika szerint a 19. század 80-as éveiben. Iszonyatos magyarosodás volt. A modern nemzetállam, a francia forradalom óta, l'état c'est moi, meg mit tudom én, ott egy nem Szent Istváni országok voltak. Hát nézzék meg, mit csináltak az angolok, mit csináltak az oroszok, a bretonokkal, meg a többiekkel, a provanszálokkal, a franciák eltűnnek. Nézzék meg, milyen nehéz a baszk kérdést megoldani, és így tovább, és így tovább. Na most ugye itt a szlovákoknak a sorsa olyan volt, hogy azt mondja az egyik írójuk, hogy malomkövek Pest, Zágráb, Prága és Moszkva. Ezek a szlovákok malomkövei. Prágai malomkő? Mert állandóan meg kellett küzdeni, hogy mi szlovákok vagyunk, és nem a cseh nyelvjárása. Zágráb? Szerettek volna legalább annyit önállóságot a Kárpát-medencében, mint a horvátok, de ugyanakkor ugye Jelasicshoz, amikor mentek 1848-ba, hogy adjon nekik fegyvert, és ők is a magyarok ellen fordulnak, pár tucat ember, akkor Jelasics megveregette a vállukat, és elküldte őket, hogy menjetek innen, nem vagytok érdekesek. És Moszkva, rettenetes érzés volt a szlovák értelmiségnek, és most is az, reszketnek attól, hogy nehogy véletlenül valami keleti közeledés legyen szláv alapon, de hál' Istennek annyira tönkrement a pánszlávizmus ezzel a jugoszláv háborúval, meg egyébbel, hogy nem kellettől félni. De minden esetre a cseh-szlovák viszony rendezettsége az megtörtént. Nagyon sokat kaptak, sok kultúrát, sok segítséget kaptak a csehektől, de ugyanakkor le kellett rázniuk azt, hogy ők nem a csehnek nyelvjárása.
Ha még valakiben maradt kérdés, felvetés, megosztandó gondolat, akkor kérem, hogy most egyet tessék parancsolni kifáradni. Nem halljuk sajnos, tessék parancsolni kifáradni. Tessék kijönni majd itt mikrofonban, jó? Itt jobban halljuk.
Azt szeretném kérdezni professzor úrtól, hogy a magyar lakta területeken miért nincsen katolikus püspök?
Azért, mert nagyon nehéz lenne kiszakítani egy olyan területet, ahol hogy püspökség legyen. Ezt azt hiszem atya is, aki jobb egyháztörténész és egyházjogász, mint én vagyok, egy püspökség létrehozása nem egyszerű feladat. Most az egyház az egyedüli reménység, és törekszik jó megoldásokra. Én annak idején az új emberben, amikor az egyházmegyéket átalakították, a határokat megváltoztatták, akkor írtam egy cikket a Zsolna fényeiről. Ugyanis épp egy új szlovák, teljesen szlovák egyházmegyét hoztak létre, az soha nem volt az az egyházmegye, most alapította a Szent Szék, hozzájárult. Lett a Zsolnai egyházmegye, és ezért különféle birtok megosztási problémák voltak, és rettentő csúnya veszekedés volt például a Besztercebánya és a Nyitrai püspökséggel, aminek a területéből Zsolnának kellett adni. De nem akarom a kérdést nem megválaszolni. Én sem lennék azon a megoldáson, hogy önálló magyar püspökség legyen. Mostani megoldás sokkal jobbnak tűnik, már minden olyan egyházmegyében generális vikárius vagy segédpüspök van kifejezetten kinevezve a magyar hívek gondozására. Az egyházban nem újabb korlátokat kell, hol lennének annak a püspökségnek a határai, és így tovább, és így tovább. Gonoszkodás, ami történt. Én tudom, de gonoszkodásra nem lehet nem okosan válaszolni. Ugyanis a Csallóköz homogén egy magyar lakta vidék volt. Ma nem egészen homogén már. Komáromnak már nem 100%-os a magyar lakossága. Dunaszerdahelyen is kérem, minden nap van magyar mise, szlovák mise. Ott voltam hétfőn. Tehát nagyon nehéz lenne magyar püspökséget létrehozni, és teljesen szembe fordulna a püspök, az egész katolikus egyház a 4,5 millió szlovákkal. Egyszerűen lehetetlen politika lenne, egyházi szempontból. Na most, nagyon gyorsan elmondok valamit. Komáromi imanap 2001. Hatalmas nagy tömeg a komáromi klapkatéren, és megkérték a Szokol püspök urat, érsek urat, hogy ő jöjjön oda a tüntető szentmisére, hogy önálló magyar püspökséget akarunk. És erre az történt, hogy a Duna Televízió közvetítette a misét, és amikor ezt a dossziét a magyar püspökök odatolták a Szokolnak, akkor a Szokol az oltáron így ellökte. Hát én nekem egyszerűen liba bőrözött a hátam, hogy ilyet lehet csinálni katolikus misén. És 2-3 nap múlva Esztergomba volt egy találkozunk, tudományos konferencia, akkor a Paskai volt ugye primás, és karom fogott engem, azt mondja, nap Istukám, mit csináljunk ezekkel a szlovákokkal? És akkor én azt mondtam, sokan voltak ott püspökök, és akkor szégyeltem magam, most már kevésbé, azt mondtam, hogy püspök atyák, többet kéne imádkozni. És akkor úgy láttam, hogy úgy harapnak, hogy egy ilyen laikus mit merész elmondani. És akkor mondtam, mi lenne, hogyha két püspök kiállna, és ez urangyalát a televízióba, együtt imádkoznák, vagy egy rózsafüzért elmondanának, egyik szlovákul, a másik magyarul. Többet érne bárminél, önálló püspökségnél és egyébnél. Na most, ennek ellenére Bartakovics Béla egri érsek alsó elefánton van eltemetve. A szlovák kormány és a szlovák egyház hozzánk fordult, hogy a temető kápolnáját hozzuk közösen rendbe. Megszerveztük 50-100 ezres nagygyűlést, autóbuszok Egerből, Esztergomból, komoly pénzek, stb. Ott lett volna a két pápai nuncius, a budapesti és a pozsonyi meghíva, 2001. Hála Istennek megszavazta a magyar parlament 2001-ben azt a bizonyos kedvezménytörvényt. Ez olyan rossz politikai hatással lett a szlovák értelmiség egy részére, hogy a nyitrai püspök bíboros, a Korecz atya, aki az egésznek a fő szervezője volt az én hozzájárulásom, vagy segítségemmel, írt nekem, s a félre van téve, reszkető kézzel egy faxot. Kedves tanár úr, muszáj ezt az egészet plébániai szintre degradálni, mert a politika megint beleszól. Kérem, csak azt tudom mondani, hogy azzal, hogy 2006-ban Esztergomba két püspöki kar aláírta azt a nyilatkozatot, hogy bocsánatot kérünk és megbocsátunk, százszor többet ér, mint ha keresztül vittünk volna egy önálló magyar püspökséget. Rettenetesen rossz lenne. Nem szabad az egyházat tovább osztogatni.
Személyileg ugye annyi történt, azért azt kérem, hogy tudjuk, hogy jelenleg két egyházmegyében szolgál magyar püspök, ugye orosz valamikori Párkányi plébános, jelenleg a nagyszombati segédpüspök, és a Besztercebány, nem bocsánat, a Rozsnyói szeminárium volt rektorát, pedig a nyár elején nevezte ki a Szent Atya nyitrai, nem?
Nem, Nyitrán nem történt ilyen.
Segédpüspökké.
Ja nem, az
egy redemptorista atyát, szintén magyar, akinek ott bejárta a magyar érsekségeket, az érsekeket, és személyesen konzultált velük a felszentelését megelőző héten.
Határozottan van előrelépés ebből a szempontból. Én Orosz Jánosnak az egyik prédikációját hallottam véletlenül, mert odaát voltam már Köbölkúton, vagy nem tudom én hol, és akkor ő azt mondta az ottani magyaroknak, már a nyelvtörvénnyel foglalkoztak, és azt mondta, hogy legyetek nyugodtak, kedves magyar testvérek, nem lesz semmi bajotok. Ez egy pubertás korában levő nemzet, és valahogy le kell nyelni. Nem lesz ebből a nyelvtörvényből olyan vész. Kérem, a 1995. évi nyelvtörvény sem hajtották végre. Ezt se fogják végrehajtani. De az egyedüli reménység, nem azért mondom, mert itt vagyok, csak is az egyházban, esetleg az egyházakban van. Tehát a Jóisten segítsége nélkül, erkölcsi újjászületés nélkül nem lehet megoldani ezt a kérdést.
Köszönjük szépen, nem szeretnénk professzor úr türelmével és áldozatkészségével visszaélni. Ezután is szeretném megköszönni azt, hogy megosztotta velünk hosszú évtizedekre visszanyúló mély tapasztalatot, és bízva abban, hogy egy pubertás nemzet, egy kicsit idősebb nemzet testvérnek, egy nemzet testnek lehet bátran része, tekintságos szűzre, úgy, mint hétfájdalmú szűzre szlovákok védasszonyára, és boldogságos szűzre magyarok nagyasszonyára. Köszönjük szépen a kedves érdeklődést és valamennyiünk figyelmét. Egy rövid imádsággal befejezzük a mai estét, és megköszönjük professzor úrnak a mai előadását. Dicsőség az Atyának, a
Szentléleknek, miképpen kezdetben
most és mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden bajtól, és vezessen az örök életre az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Köszönjük szépen, nyugodalmasan.